Folytatódik az Okosutas magazin, és ígértünk egy kis Koppenhágát, de város rejtelmeibe ismét nem megyünk bele, a látnivalókat meg lehet találni akárhol. Egy olyat viszont kiemelnénk, ami nekem új volt, és nagyon nagy élmény, és ez egy hajós utazás, olyan, mint a Dunán a BKV hajó, ami volt, csak hát mondjuk nem egy folyón, hanem végül is tengeren közlekedünk, és hát sokkal modernebb kivitelben, és ez azt is megmutatja, hogy a városban mi változott, és hogyan tágul, hogyan terjeszkedik, és hogy a víz mentén hogyan épülnek ki újabb és újabb városközpontok, és tényleg egészen hosszasan lehet ezzel a hajóval menni, új lakónegyedek és között, ahol persze mindenütt ott vannak a kávézók, a napozós kiülős helyek, és érzed azt, hogy egy fantasztikusan modern és élhető városban vagy. Persze a közepén a klasszikus sokat látod, tehát az új kikötő, a Nyhavn, ahonnan amúgy is járnak ugye a kirándulóhajók, és mindig is jártak már régóta, a mellett is elmegy, az operaház előtt is elmegy, az operaház előtt is van megállója, de amúgy szépen végigmegy a városon, és egy vadonatúj lehetőség, de néhány évvel ezelőtt indult természetesen a környezet tudatosság jegyében. Ezek nagyon-nagyon csöndes, nagyon érdekes, hogy soha a hajó elektromos.
Az nem olyan, mint a Vaporetto, hogy ott ordít a fületbe.
Nem, ez abszolút elektromos hajtású hajó. 2000 nyarán indult, tehát pont amikor a Covid megérkezett, 9 megállója van, mindkét vége elérhető tömegközlekedése, az egyik végállomás az metróval is, tehát a legújabb metróvonalnak a végállomása az északi kikötőben van, és onnan indul a hajó. Érdekes a számozása, az egyik irányba 991-es, a másikba 992-es, de azért fontos ez, hogy a szám nem lenne szükséges, az útirány elegendő lenne, pont a jobb megkülönböztethetőség érdekében. Mint a kikötőkben, amikor bejön a hajó, akkor azért nem mindig tudod, hogy éppen az melyik irányból jött és merre megy. Talán ezért adták neki, hogy miért pont 991 és 992.
Hát egyszer tudom, de mindegy. Móriczon szaladtam le a 4-es metróba, és csak részben én nagyon ritkán járok vele, úgyhogy nem tudom, hogy melyik irányba hogy megy. És csak így fölpillantottam, és csak annyit láttam, hogy kele, és oda zaladtam. Hát de mind a két végállomás kele, úgyhogy természetesen rossz irányba szálltam.
Ja, keleti és kelenföld.
De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
Na mindegy, hogyha dél felé megyünk, tehát a Orient Cayenne, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, metróállomástól északról indulunk, akkor ugye 991-es, de ha onnan indulunk, akkor 991-es, és a Tegelholmen a déli végállomás, hogyha onnan indulunk északnak, akkor 992-es. Hidak vannak többen is, némelyik felnyitható, hogyha előtted megy olyan hajó, ami magasabb, akkor tényleg van egy kis várakozás. Az egyik hidat fölnyitják, a másik a széthúzható. Nagyon érdekes, hogy összegyűlnek ugye rengeteg biciklis van, várnak a bringások, elmegy a hajó, és akkor utána vannak ezek között gyalogos hidak, vannak újak is. Szóval tényleg, ha valaki 5 éve nem volt a Koppenhágában, akkor is látható a változás, és a városnak a szépségeit, az élhetőségét, az tök jó bemutatja egy ilyen hajót. És egyébként a napi egy jó rá, egy mezei KKV-jegy, mondhatjuk, igen.
Kis és közepes vállalkozója?
Igen, a BKV mintájára gondoltam, de hogy...
KKK.
Tehát a mezei közlekedés, hát most már KKK, mezei közlekedési jegy érvényes a hajón, tehát igazából, ha amúgy is van egy napjegyünk, akkor nem kerül semmibe az utazás. Nem megy be olyan kisebb csatornákra, mint azok az alacsony, ilyen csatornajáró hajók, amelyek ugye az új kikötőből indulnak, nyilván arra is érdemes elmenni, de annak azért van költsége. Szóval
ugye
nagyon érdekes és nagy élmény volt.
A tőzsdepalotát, azt láttátok?
Végül nem mentünk el, nem ugye akartunk katasztrófa turistáskodni, igen. Volt egy hosszabb listánk, aztán persze csak néhányat tudtunk megvalósítani. Hát visszamentünk olyan helyekre, ahova korábbi élményeink fűztek, de ezek ilyen jelentéktelen turista szempontból nem annyira izgalmas dolgok. Ugye az újdonságok közül nekem ez volt nagyon izgi. Úgyhogy ki ne hagyjátok, hogyha Koppenhágában elmentek ezt a hajókázását. Nem is tudom, hogy mi a neve, ez sárga hajó, Harbor Bus. Igen, pontosan olyan színűek, mint a magyar volánbuszok, olyan sárga hajókról van szó. Ezek már olyan picire vannak megcsinálva, hogy ezek miatt nem kell hidat nyitni, de mindig vannak a környéken, vagy hát nem mindig, de általában olyan nagyobb sétahajók, amik miatt nyitják a hidakat, tehát ezeket útközben mi látjuk. Szóval tényleg nagyon érdekes. Koppenhága most egyébként olcsó lett, nem a város, meg nem a szállások, az Európa egyik legdrágább városa, a szállások kifejezetten nagyon drágák, ezzel sajnos számolnunk kell. Viszont, ha kimegyünk kicsit az agglomerációba, kétféle napi jegy van, az egyik egy bentebbi, szűkebb belváros, a másik egy, ahol az agglomeráció jobban benne van, az sem vészesen drága, ott azért jóval olcsóbbak a szállások. Új metróvonal kiegészítést fognak átadni ismét idén, nyáron, tehát hosszabb lesz a metró, a körmetró már elkészült, metróval, busszal, bármivel. Oda akarok majd kiukadni, igen. Most, hogy a Wizzair Malmöt áthelyezte Koppenhágába, és most a Wizzair és a Ryanair is Koppenhágába jár, így most nagyon egyszerű oda eljutni. Úgyhogy mind a kettő...
Hát, és a Malmös áthelyezés, ez végleges?
Végleges. Mind a kettő egyébként napi járatot üzemeltet. És ez tök jó. Ennyit tehát Koppenhágáról, meg a reptérről még annyit, hogy szerintem a legtöbbet itt kell gyalogolni a kijáratig. Most a fapados mólókról beszélek, tehát ott, ahol csak EasyJet és Ryanair és Wizzair parkol, szerintem egy kilométer. Kiírva is valami 16 vagy 17 perc van, amikor elindulsz és eljutsz a kapuig. Érkezni és odaérkezik, indulni is onnan indul, tehát ott érdemes azért hosszabb sétaidőt rászámolni. A nagy részén nincsen mozgójárda, tehát ezt le kell gyalogolni. Tehát szerintem a leghosszabb gyaloglás itt Európában az átlagos nagyvárosi reptereknél itt van, talán Gatwick-en sétáltam még többet, mármint a fapadosok által használt reptereknél, de erre érdemes fölkészülni. Na, mink van még?
Én elfelejtettem, te még tudod?
Cash,
tényleg. Ugye Koppenhágában nem kell cash.
Koppenhágában, sőt, egész Skandináviában.
Egész Skandináviában nem kell.
Teljes lelki nyugalom, elindulhatunk anélkül, hogy akárcsak egy garas készpénz lenne a zsebünkben. Ahol rá lehet fázni például, nézzük Törökországot, ahol tényleg tök érdekes élmény volt, hogy mindenütt elfogadták a kártyát, éttermekben, kisboltokban föl sem merült, hogy ne fogadnák el, működött is, nyilvános WC-ben nem. Tehát amikor tényleg ilyen tök apróságok jöhetnek szóba, amikor ott ül a WC-s néni és kéri, és fillérekbe kerül, és pont nincs nálad, és akkor ott magyarázkodni kell meg. Tehát, amikor éppen mondjuk esetleg sürgős lenne, az nagyon-nagyon kellemetlen. Csak azért hoztam ezt ide, mert mondjuk Skandináviában a legtermészetesebb, hogy az összes WC-kártyával megy, és ott viszont már készpénzzel nem tudsz bemenni. Tehát ha akar sem tudsz bejutni egy norvég városi budiba, norvég korona érmét bedobva, mert csak és kizárólag kártyával működik.
Hasonló a helyzet Kijevben, ott is a kávézókban, a téren, a bódékban is tudsz kártyával fizetni, és a valóban például a nyilvános klótyoknál meg ott a kis fénypénzt kell átadni.
Igen. Induljunk el délre. Tehát Skandináviában mondom, bátran, izlandi, meg dán korona nélkül, svéd korona nélkül, nyugodtan elindulhatunk. Nyilván az eurós országokkal könnyebb a helyzet, van egy kis tartalékunk, hazahozzuk, legközelebb elvisszük, akkor nincs azzal igazából
azt
probléma,
gondolom, egy
az nem árt, hogyha van nálunk.
10-20 euró, ha van nálunk, néha egyszerűbb.
Attól függ, mert...
Kis belépők, meg stb.
Én egy százast mondanék.
Egy százast?
Igen, mert ha elmegyünk, tényleg beülünk, minden egyes alkalommal megkérdezni azt, hogy van kártya elfogadás? Lehet, de az a baj, amikor a legváratlanabb pillanatban ráfáztunk, egy tök normális étterem, görög szigeten, kín van a kártya embléma, majd a fizetéskor közlik, hogy nem működik a terminál. Rendkívül bosszantó akkor gyalogolni kilométereket, hogy fölvegyél. Egyébként szemétség, hogy nem szólnak, de most akkor már mit csináltál? Az mókásabb a másik görög szigeten, ahol megkérdeztük, nagyon tetszett a hely, mondták, hogy hát ha nagyon akarjuk, van, de inkább nincs. És akkor mit csináljak? Segítünk. És akkor szakács kipattan, gyere, fölpattan a motorra, ülj föl mögém, és a motorra elfuvarozott a kb. 500 méterrel levő ATM-hez, és akkor tudtam kivenni. A költség az megint egy másik kérdés, azt majd mindjárt elmondjuk. Szóval Görögországban is szinte mindenhol van, de azért vannak is boltok, ahol nincs, és noha már majdnem kihalt az a rendszer, hogy értékhatárt húznak, még mindig néha találkozunk vele, hogy 5 euró alatt nem fogadnak el kártyát, 10 euró alatt nem fogadja el a kártyát, szóval ilyenekkel még mindig lehet találkozni. De akkor menjünk középre, ugye Skandináv. Angliában még pár éve úgy jártam, hogy mit tudom én, a Hyde Parkban a fagyisnál nem lehetett, most már olyan nincsen. Angliában a aluljáróban zenélő utcazenésznek is ott van a kis terminálja, és lehet kártyával adományt adni neki. Ott van a kis mobiltelefon, amely alkalmas kártya elfogadásra, nagyon mókás egyébként, tehát még ott sincsen ilyen, hogy érméket kelljen dobálni. Ahol ráfáztunk, az Németország volt, ahol még turista látványosságokban sem volt, például a kölni toronyban utoljára, tehát Németországban mindenképpen vinnék tartalékot, és ott egyik boltban sem volt, akkor nagyváros közepén, büfében simán nem fogadtak el kártyát, úgyhogy nem tudom az okát, de azért Németországban erre sajnos készülnünk kell, tehát elképzelhető, hogy nem lesz kártya elfogadás, úgyhogy ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni, és
Ausztria-Svájc.
Ausztria-Svájc általában működik. Igen. Egyszer-kétszer meglepő helyeken beleszaladtunk, de ott tényleg nagyon ritka. Úgyhogy tényleg minimális készpénztartalékkal ezeknek az országoknak nekivághatunk.
És mi a helyzet Franciaország, Spanyolország, Portugália. Még szerintem ez maradt ki a nagyok közül.
Franciaországban viszonylag ritkán, vagy régen voltunk, azt most ott a legfrissebbeket azt nem tudom. Néhány évvel ezelőtt elég jó volt, illetve egy nagyon rövid időt töltöttünk ott legutóbb, és ott Marseille-ban működött nagyjából minden. De nem volt annyi tranzakció, hogy erre azt tudnám mondani, hogy ott igazából csak hajóból kiszálltunk, és pár óránk volt, aztán mentünk tovább, úgyhogy ezt nem tudom. Spanyolország, Portugália évről évre egyre több, és gyakorlatilag 100%-ossá vált.
Ott azért érdemes tényleg aprót vinni, mert ha valamilyen eldugott településen iszunk egy kávét, és ez mondjuk nem tudom én, 90 cent, akkor tényleg egyszerűbb odaadni egy korongot, igen. Sem, hogy ott kártyázgatni.
Ez viszont már, amit te mondtál, tehát ez a 10-20 euró, illetve néhány érme, ami fontos lehet. És mondom,
az érme azért is legyen nálunk, mert egy csomó helyen van ez a bevásárlókocsi, locker, nem tudom, micsoda, ami 1-2 eurósal működik, és ez tök bosszantó, hogyha és akkor próbálgatod bele a 10 forintost, 20 forintost, hogy ilyen méretre nagyjából stimmeljen, tehát ezért jó, ha van nálunk kis érme.
Szerintem egyébként erről jut eszembe, hogy Angliában az utolsó alkalom, amikor kellett.
A tét modernben,
a csomag megőrzőbe. Igen, az volt az utolsó, amikor font volt a kezembe szerintem, és nem kártyával fizettünk. Úgyhogy erre érdemes készülni. Törökországban egyébként nagyon érdekes, hogy például az egyik buszon nem fogadtak el, és a buszon abszolút készpénzt kértek, ugyanakkor meg mindenhol elfogadják. Tehát azért nagyjából minél délebre megyünk, azt gondolnánk, hogy egyre inkább szükség lehet készpénzre, de most már nagyon minimálissá vált a különbség, és ugye van, akik a technológiai fejlődésben ugrottak át bizonyos szinteket, és előrébb jártak. Például Magyarország jóval előbbre állt ugye az érintős fizetésbe, a kontaktlesszbe, mint Nyugat-Európa, mert ugye itt tesztelték először, és vezették be nagy mértékben. Úgyhogy ennyit.
Az eurót nem használó déli országoknál azért jó, ha van.
Balkánon is jó, hogyha van. Ott is szinte mindenhol már. Albániában is, Horvátország egyértelmű, de előfordulhatnak olyan helyzetek. Szóval kis tartalék legyen szerintem mindenhol, kivéve talán Skandináviát, ahol hát mondjuk Svédországban, ott ugye a másik oldal dominál, tehát van, ahol egyáltalán nem fogadnak el. Tehát, hogy buszon...
Nem tudnak visszaadni, mert nincs miből.
Nem fogadják el. Tehát a reptéri buszra, a Flügbuszarnánál nincs. Csak és kizárólag kártyára fizetni. Nem fogadnak, nem lehet készpénzzel fizetni, tehát ugye elindult ez a folyamat. Ebből egyébként balhé is van, és ebből egy komoly vita is tört ki, hogy ez az irány helyese, hogy ez fenntartható-e, hogy ez nem túlzás-e, de hát ez legyen akkor az ő dolguk. Úgyhogy érdemes mindenképpen vinni, tehát ha a tartalék euró az jó, ha van, és ami a legfontosabb, ide tartozó, hogyan szerzünk készpénzt, ugye adja magát a Revolut, illetve a Wise kártya, ahol a magyar bankoknak az ATM felvételi nagyon magas díja, hogyha nem a csoporthoz tartozó ATM-ből veszünk ki. Ez sem mindegyikre jellemző, mert vannak olcsó külföldi készpénz felvételt biztosító bankok is, de azért általában jóval drágább, mint ha Revolutra veszünk, ami ugye ingyenes, bizonyos értékhatárig, drágább, fizetős Revolut csomagban az értékhatár természetesen magasabb, de van egy új költség, amit nem lehet kikerülni Revoluttal sem, ugye a plusz kezelési költség, ami a magyar kártyáknál pluszban rakódik le a már meglevő költségekre, a Revolutnál csak ez a költség van, és ez teljesen változó, hogy hol van és hol nincs. És vannak országok, ahol még viszonylag kevésbé jellemző, hogy lenne ez a 2-3-4-5 eurós költség, van, ahol meg szinte kikerülhetetlen, de éppen például, ha már Törökország szóba került, csak Egyiptomot és ide tudom vigyeszteni, találkoztam itt olyan bankkal, találtam olyan automatát, ahol volt, egy másiknál nincs. Nagyon kevés erről a publikusan érhető információ, volt egy revolutos lista, amit a közösség fejlesztett és időnként frissítették, de ez már hónapok óta alig frissül
az interneten. Az adott ATM-nél, tehát a készpénz felvétel előtt kiírja az ATM, hogy van még egy díj, így is folytatod el.
Így van, ezt előre lehet tudni.
Ugye ez azért lehet fontos, mert hogy ez nem csak ez a szőrszálhasogatás, hogyha kevés pénzt akarunk fölvenni, mondván majd még egyszer veszünk föl, és fizetni kell díjat, ez ugye minden egyes tranzakciónál ki kell fizetni fix díj, akkor is, ha 10 eurót veszünk föl, akkor is, ha 200 eurót.
Igen, ha egy kis költségkel,
és akkor is. Ilyen esetben érdemes inkább egyszer egy nagyobb összeget kivenni, sem mint mindig kifizetgetni ezt a díjat.
Így van. Ami mindig fizetős és plusz díja van, az Euronet lánc automatái, az mindig fizetős, tehát ha egy Euronetes automata közelében egy helyi bank automatáját is látjuk, akkor az érdemes azt is megnézni. Rendszeresen előfordul, hogy a helyi banknak a készpénz kiadó automatája az ingyenes, az Euronet lánc, illetve az ahhoz tartozó automaták, mert valamikor helyi bankokkal együttműködésben is működik az Euronet, akkor annál mindig ott van a általában 3-4 eurós plusz kezelési költség.
Minden
sose tudunk, de
amit be tudtunk tolni ebbe a kis műsoridőbe, azt elmondtuk.
Reméljük, hasznos volt ismét. Mi igyekeztünk.
De ha nem, vagy ha nem annyira, de amúgy
akkor
igen.
Megpróbáljuk jövő
akkor
héten.
Megpróbálunk jövő héten többet tenni, addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!